Első rész, próza. Próza az, amit kinyomtatnak. Gondoltam akkoriban, első éves matematika-fizika szakos egyetemi hallgatókoromban, amikor körülbelül eldőlt, hogy mégsem költő leszek, hanem prózaíró. Attól még nem próza valami, hogy se nem vers, se nem színdarab, legfeljebb kézirat a neve. Láttam nyomdát, nyomdászokat dolgozni a házunk alaksorában már 8 évesen. Most, 10 évvel később láttam a pesti hírlap szedőtermét, rotációs gépeit, forró olmot, kéziszedőket, újra tördelőket, igazi sajtót, kefelevonatot még csak kefével ütögette. Mindig újságíró szerettem volna lenni, akinek a prózáját naponta kinyomtatják. A pesti hírlap főszerkesztője, aki apró gyerekkorom óta ismert, kegyesen eltanácsolt. Ez nem neked való, s mi amúgy sem alkalmazunk fizetés nélküli volontőröket. Megharagudtam rá, mert nem adtam fel, még évekig próbálkoztam más-más lapoknál. Itt történt, hogy egy ködös téli reggelen az Új Nemzedék egyik szűk kis szerkesztőségi szobájában értesültem Cakó haláláról. A sors oly váratlanul, olyan otromba szimpadiassággal tálalt elém a hírt, hogy mindig azt éreztem, valamiféle szándéka volt vele. Ám bár még ma sem tudom, hogy micsoda. Regénybe az ilyen valószínűtlen véletlenek nem illenek. 9:45-re járhatott, de a kis szobában égtek a lámpák, az erős fényű, zöld ellenzős asztali lámpák, 3 összetolt irodai íróasztalon, mert olyan sötét volt odakint. A szoba ablaka Budapest banknegyedének egy kis mellékutcájára nézett. A fűtőtest árasztotta magával a zsibbasztó hőség hullámait. A gépíró nő közönösen falatozott zsírfoltos papírjaiból. 6 napja jártam be ide, és a délelőttöket álomkoros tanástalanságban könyököltem végig. A külpolitikai rovatvezető íróasztalának a végében, oldalvás tekeredve a székemen, mert a lábamat nem tudtam hová tenni. Senki sem törődött velem. A 3 jóindulatú felnőtt férfi hol ceruzát helyezett komoly figyelemmel, hol szórakozott magántelefonálás folytatott, hol a távirati irodák negyed óránként érkező, sokszorosított lapjait vagdosta szeletekre, és ragasztotta fel üres papírra, amit kutya nyelvnek hívtak. Ha rájuk figyeltem, a ritka diktálásaikra, a szélsebes gépíró nőnek például ijesztően ostobán éreztem magam. Sehogy sem tudtam felfogni, hogy voltak éppen miben állhat a munkájuk nehézsége, s hogy miként bizonyíthatnám be egyszer, ha alkalmam nyílik, rá termettségemet erre a pályára. Ha rájuk figyeltem, el fogott egy kis bamba elkeseredettség. Azonban alig-alig figyeltem rájuk. Nagyon álmos voltam. A nyeldeklőmben éreztem még az álom ízét, és bizakodóan bóbiskoltam át ezeket a délelőttöket. 00:30-re megjelenik a lap, s akkor hazamegyek, levetkőzöm, megreggelizem, megborotválkozom. Az egyetemen nem volt semmi dolgom, még tartott a hosszú karácsonyi szünet. Ilyenkor 10 óra felé a kis folyóson mindig megkezdődött az ideg-bajos ajtócsapkodás, kiabálás. Bécsi telefon! S a mi szobánkba is bebenézett valaki, hogy szabad-e a gépírónő, vagy a telefon. A vékony dongájú, csinos szőke fiatalembert már ismertem, aki most odaült elém az asztalra, vagyis inkább odafeküdt, mert a telefonkészüléket senki sem adta neki közelébb, és át kellett nyúlnia érte egész testével. Igen, megvan, mondta. A rókusba. Fél kezével gyorsírás jeleket firkált átlósan egy papírra. Toast Tibornak hívták. Tulajdonképpen ő volt itt az egyetlen újságíró, aki szóba állt velem néha. Megengeditek, urak? Kérdezte, amikor berobbant hozzánk, és 3 idősebb kartársa közül rendszerint 2 felnézett rá, fájdalmas undor ült ki az arcukra, de felelni egyik sem felelt neki semmit. Toast egyébként nem is várt választ. Gépbe mondott 10-20 sort, irántotta a gépből a papírokat, megplajbászozta. Petit fett ritka alcim beljebb. Aztán a nyitott cigarettatárcámból kínálás nélkül kivette egy Memphis-t, és mesélni kezdte, hogy februárban leugrik Fifivel Monte Carloba, akit utóbb rávett Mallarméra. Hallanom kellene, hogy szavalja, mert az démoni. Ilyenkor udvariasan motyogtam valamit, mert már sokszor hallottam, hogy a kiváló francia költő a kedvence, amit el is hittem, és hogy a híres magyar színésznő a kedvese, amit ugyan nem hittem el, de azért irigyeltem őt. Ha nem is éppen a fifi, de valami szép szeretője biztosan van neki, gondoltam. Igen, mondtam a telefonba. Nem nyerte vissza az eszméletét, csak ennyi, kösz. Visszaakasztott a kagylót, belenézett a jegyzeteibe, és diktálni kezdett. Cím? Szíven lőtte magát a Gellért szobor fölött? Nem. Mit írunk? Szíven lőtte magát a Gell, hadat a gépírónő, de Tósz közbevágott. Mellett, nál, mögött, ez az, tehát cím. Szíven lőtte magát a Gellért szobor mellett? Nem. Mit is mondtam? Mögött, mondta a gépírónő szemfelenül. Ez a Tósz rendőri riporter volt. Valaha gyerekkoromban úgy képzeltem el a riporter munkáját, hogy kurta fapipával a szájában, budgyos térnadrágban ugrik fel az induló repülőgépekre, vagy áruhában nyomoz külvárosi lebujokban, és lefüleli a gyilkost a rendőrség óra előtt. Riporter akartam lenni magam is. De aztán, hogy fokról fokra kiderült, hogy az újságírás egyéb ágai sem nekem termettek, az is kiderült, hogy a riporter hivatása nagyjából abban áll, hogy ott üljön a főkapitányság sajtóirodájában, és a rendőrségtől kapott híreket betelefonálja a lapnak, vagy bent a szerkesztőségben a telefon másik végén hallgassa meg, és írja le ezeket a híreket, ahogy Tósz most is tette. Ez már nem vonzott annyira. Amit én fontosnak vagy érdekesnek tartottam, az sohasem volt hír. Ha a kedves, korán kopaszodó hírszerkesztőnek odatoltam, amit találni véltem, nézd kérlek szépen, itt van valami a buttodban, beleolvasott, aztán megvetően lökte mélyen hátra a fiókjában. Örökbecsű! Mehetett legfeljebb állószedésbe, tartalék anyagnak, vagy fordítva, ha úsztunk, ki lehetett dobni. Nem! Döntött újra Tósz, hosszabb levegőbe bámulás után. X-elje csak ki! Cím! Szíven lőtte magát, a Gellért hegyen szakó tábornok, CZ-vel, volt hattes parancsnok fia. Bekezdés. A csütörtökre virradó éjszaka. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél. Szolgálatot teljesítő rendőrőrszem. Revolverölvésre lett figyelmes. Már én is figyelmes lettem hirtelen a CZ-re. Megállapították, hogy Szakó Pál, a Ludovika Akadémia harmadéves növendéke. A mentők bevitték a Rókus kórházba, ahol már mindenki aludt, gondoltam GPS-en. Ahol javában folytak a műtétek. Ahol Szakó még sohasem járt. Ahol Tósz mondata elakadt megint, mert ehhez az aholhoz sehogyan sem illett a jegyzetanyaga. Mentők, Rókus, reggeli órák nem nyerte vissza. Végül valahogy mégis befejezte eszméletét vesző, belehalt sérülésébe. Kihúzta papírt a gépből, és elégedetlenül morgott. Kevés. Ezt vagy két hasábosan hozzuk, vagy sehogy. Felálltam akaratlanul. Meghalt? Kérdeztem. Az újságíró csodálkozva felén fordult. Még kellene 3-4 sor, mondta. Jó barátom, motyogtam zavartan. Meghalt. Tósz köhécselt kettőt, szomorú dolog, ilyesfélét, de felcsillant a szeme. Akkor tudsz róla mondani valamit? Miért tett öngyilkos? Szerelem, pénz? Betegség, zavaros ügyek? Aztán, ha nem feleltem, bátorítani próbált. Csak egy-két mondat kellene még. Valami oka csak volt rá. Mindig szeretett játszani a pisztolyokkal, mondtam. Erre az idősebb hírszerkesztő is felnézett, előbb rám, aztán összenéztek Tóztal. Éreztem, hogy megrezdült bennük egy halvány sajnálkozás. Ebből se lesz soha újságíró. Pedig Szakó csak ugyan mindig szeretett játszani lőfegyverekkel. Egyszer rálőtt az apjára gyerekkorában. Volt neki egy tolszára, belerejtett pirinyó davoszi látképpel. Ezt már azért nem mondtam nekik. Inkább mentegetőztem. Nézd, nem volt se beteg, se boldogtalan szerelmes. Se nem sikkasztott, zavaros ügyesen volt. Hát hozzáfűzöm, mondta Tószt, a körülmények arra vallanak, hogy valószínűleg pillanatnyi elme zavarában követte a tettét. Jó? Jó? Jó, feleltem. Vagy még jobb, pillanatnyi kihúzódásában. Meguntam őt. meguntam a saját bamba szerepemet itt. De amit mérgemben odavágtam, a keserű nyegleség majdnem telibe talált az igazságot. Talán attól céloztam ilyen vaktában, hogy oda se figyeltem, mit beszélek. Megdermesztett ez a halálhír. Tegnap este Bosányéknál voltam, amikor Cakó telefonált, Ágnes vette fel a kardlót, aztán mondta, hogy Pali feljön nem sokára. De nem jött. Észre se vettük, hogy mégsem jött, bridgeztünk. Ami most eszembe jutott róla, egyszerre több dolog, de nem szép sorjában, hanem egymásra fényképezve, az bajosan használhatná Tósz Tibor az újságcikkében. Bihar megyei gyerekkoráról, számunkra ismerte rokonairól sokat mesélt. Mindnyájunkat untatott vele, mert tűcsköt bogarat összehordott, s ráadásul folyton ismétlésekbe bocsátkozott. Legutóbb megszerezte, amire évek óta vágyott, és szintén sokszor fecsérelt a híres kleptyák féle csizmáját. Megvan-e még a dávoszi látképes tolszára? Ha egy kicsit berúgott, Adi Váradi versét szavalgatta, amit Medve Gábortól hallott először, mert egyébként alig olvasott verset. Poros a hosszú hársfasor, holdfényes a püspöki udvar, símulnak a városi párok, vasúthoz futnak a kocsik. Nem merném állítani, hogy mindez lényegesen vagy szervesen, vagy akárhogyan hozzá tartozik a történetéhez, de azt sem merném állítani, hogy nem tartozik hozzá. Nem tudom, hogy mi a lényege egy ember életének, a tettei, visel dolgai, vagy olyasféle megfoghatatlan apróságok, mint egy ködös téli reggelének a hangulata. Nyilván elválaszthatatlan hozzá tartozik életünk köz minden fűszál, ami az utunkba akad, minden gondolatunk, vágyunk, törekvésünk, emlékeink, indulataink, egészségünk, pénzünk, munkánk, hitünk, a szívünkben bujkál a titkos várakozások és a pillanat látható, érzékelhető jelenségei. S nyilván még sok minden. A regényt kell írnom Cakó Paliról, gondoltam, mert újságcikket lám nem tudok. Nem nehéz összeszednem, hogy mit tegyek vele, de nem tudom, hogy mit hagyjak ki belőle. Holnap mégis benézek az egyetemre, gondoltam. A kollégám meg a lányok bejárnak most is. Színdarabot már próbáltam írni tavaly, gondoltam. Fel kell hívnom Bosányékat. Ezt halogatom már egy fél órája, gondoltam. Hová lett ez a tószt? Valamit akartam kérdezni tőle. Hová lett? Eltűnt. Nyoma veszett. Talán érte ordibáltak kint, hogy bécsi telefon. A pesti lapoknak volt egy közvetlen vonaluk. Ki van a bécsi telefonon? A Reuter, a Havas, a bécsi telefon. Hát, azon én sosem leszek. Elszállt a délelőtt, elszállt a bazilika déli harangszava. A kopasz hírszerkesztő bezárta a fiókjait, és vett a kabátját. Átültem az asztalához. A lámpákat mégis eloltották. Most finom téli homály töltötte be a szobácskát. A gépíró nő a körmeit tisztogatta, s ráérősen mesélte nekem a magánügyeit. Aztán egy szerkesztőségi szolga bedobott az asztalokra három terpentin szagú friss lappéldányt. Pénteken nyitják meg a képviselőház ülésszakát. A kalapácsos gyilkos büntetését 3 évre szállította le a kúria. Kubelik Jan autó belesette Prágában. Nem voltak események. Kikerestem a kéthasábos cikket. Szíven lőtte magát a Gellért hegyen. És megnéztem, hogy a szöveg vége felé mi áll, ez állt. Belehalt sérülésébe. Csak most hittem el, hogy Cakó tényleg meghalt. A betűk még ragadtak. Hüvelyk ujjammal elmázoltam a fejlécet, és a vastag péntek szót a címlapon. De nem volt péntek. Akkoriban a délutáni lapok valami különös versengéstől hajtva egy nappal előre keltezték magukat. Csütörtök volt. 1933. január 19-e. Itt félbe szakadtak a gondolataim egyelőre.